Én Kós Albert a Történelmi Keresztény Egyházakhoz közel álló heti lapokból állítom össze az Ökumenikus Egyházi Lapszemlét Gödöllő Mária Besnyőn. A december 31-ére dátumozott számokat az evangélikus élettel kezdjük. A Magyarországi Evangélikus Egyház vezetése úgy döntött, hogy pünköstől az Evangélikus Krónika összeolvad az Evangélikus Élet magazinnal, és ettől kezdve két hetente jelenik meg. Most a december 31-ére dátumozott magazin 56 oldalán 49 cikkből válogatunk. A negyedik oldalon olvassuk Arató Lórán tollából, hogy az ősszel szántott föld olyan, mint a szivacs. A reelhulló esőt, olvadó hólevet felszívja, nem engedi lefutni, tavasszal és nyáron pedig lassan-lassan visszaadja a növényeknek. Korábban lehet az ősszel megszántott földön a tavaszi vetést elkezdeni. A korai vetésnek pedig minden gazda tudja a hasznát. Az ősszel szántott földnek tavasszal könnyebb a megmunkálása, mert az őszi szántáskor felvetett hantot a téli fagy szétszúzza, és a fogas nyomán szétesik, mint a hamu. Az ötödik oldalon írja Krámer György, hogy amikor belépünk az új esztendőbe, nem félelmekkel indulunk. Nem kell rettegnünk attól, hogy mi lesz, ha elrontjuk, mert biztosak lehetünk abban, hogy az Isten Krisztusban megismert szeretete nem változik. 2018-ban is igaz, hogy az Isten szeretetétől semmi sem választhat el minket. A hetedik oldalon írja Balica Iván, hogy az ünnep és a keresztény ünnep mindenek előtt a pihenés, a hálaadás, a megszentelés napja kellene, hogy legyen. A kikapcsolódás erre kevés. Hiányzik belőle az ünnep teremtő erő. Valójában bekapcsolódásnak kellene lennie. A modern munka szükségszerű megosztottsága után az ünnep az élet egészébe való visszatalálás lehetőségét kínálja. A 11. oldalon olvassuk, hogy Fabinyi Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház 1959-ben született elnökpüspöke, 1996 és 2006 között a Duna TV külső munkatársaként vallási műsorokat szerkesztett. 1990 óta 6 könyve jelent meg, részben biblikus, részben egyháztörténeti tárgykörben, illetve fiataloknak szóló kiadványként. A 18. oldalon írja Galambos Ádám, hogy az iskolai oktatáson keresztül új lehetőségek nyíltak meg az egyház számára. A lelkész, a hitoktató személyisége, kisugárzása döntő fontosságú. Nem mindegy, hogy a gyerek otthon mit mesél el a hittanóráról, hogy jól érzi-e magát ezeken az órákon. Kedves hallgatóink! Az evangélikus élet után a Keresztény Élet katolikus hetilap 2 számát olvassuk, a 28 oldalon 71 cikket találunk. A 16. oldalon írja Veszeli Gábor, hogy 8 éves lehettem, amikor eljött hozzánk a nagybátyám karácsonykor, és ketté feszített a körmével egy szemmogyorót, és a középen lévő apró csíra kezdeményre azt mondta, hogy ez Jézus szíve. Attól kezdve nagyon sokáig úgy ette a mogyorót, hogy minden szemben megnéztem, hogy ott van-e a szív. Ott volt. A 18. oldalon írja Varga Gabriella, hogy az igazságos királyként ismert Mátyás király születésének 575. és a trónra lépésének 560. évfordulója alkalmából Magyarország kormánya a 2018-as évre Mátyás király évet hirdetett. Miként a Márton Áron és a Szent László évnek, úgy a Mátyás király emlékévnek is célja lesz a magyar identitás erősítése a Kárpát-medencébe és szerte a nagyvilágban. Mátyás király olyan alakja a magyar történelemnek, aki az erőskezű uralkodás alatt megerősítette és európai középhatalommá tette Magyarországot. Felismerte, hogy csak egy erős Magyarország tudja megállítani az oszmán birodalom terjeszkedését. A 25. oldalon írja Cselényi István Gábor, hogy úgy tűnik, hogy napjainkban hátramenetbe kapcsolt az emberi történelem. minden szentek ünnepe helyett sokan Halloween-t ünnepelnek. Szent Márton napján sokak számára csak a liba evés a lényeg. Magasan képzett emberek kivonulnak az erdőkbe, a hegyek magasába, hogy a téli napfordulót ünnepeljék, és a napisten előtt hódoljanak, a karácsony pedig egyes európai országokban lassan a tiltott ünnepek sorába kerül. Vannak, akik a keresztény karácsony időpontjában pogány eredetet vélnek felfedezni. Amikor a nicceai zsinat 325-ben, december 25-ére tette Jézus születése napját, nem valamelyik pogány isten kultuszát vette át, hanem azt akarta kifejezni, hogy az emberiség számára most már Jézus Krisztus az igazság napja. A korai keresztények vallották a korabeli zsidó felfogást, hogy a nagy próféták halála napja rendre az évnek ugyanarra a napjára esett, mint a születésük vagy a fogantatásuk. Nagypénteket a közös emlékezet március 25-ére helyezte. Ha a jelzett logika szerint e napok egyikére esett az Úr Jézus fogantatása is, és ehhez hozzáadunk 9 hónapot, akkor december 25-ig jutunk el. A 28. oldalon olvassuk, hogy a Szent Efrém férfikar az ortodox karácsonyi nyitókoncertjét január 6-án, szombaton este 7:30-tól tartják Budapesten, a Nagyboldogasszony főplébánia templomban a március 15-e téren. Kedves hallgatóink, eddig a keresztény életet olvastuk, most a Reformátusok lapjának 2 számát szemlézzük a 24 oldalon, plusz a 40 oldalas műsor mellékleten 63 cikket találunk. A 3. oldalon írja Fábián Tibor, hogy ritka, hogy valakivel akár órákat is végigbeszélünk, és közben azt érezzük, hogy repül az idő. Ma már annyi minden más beszél helyettünk. A legtöbb családlátogatásomon kérnem kell, hogy ha már nem kapcsolják ki, legalább halkítsák le a tévét. Ez azt is jelenti, hogy sok családban reggeltől estig nem a családtagok beszélnek, hanem a közéjük ereszkedő média zaj. Szép lassan beleszokunk a közösségi média félszavaiba, és elszokunk a társalgástól. Fazekas László, felvidéki püspök mondja, hogy Pál apostol Timóteusnak írt az utolsó időkről és az ember mesék utáni vágyáról. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Ha minket csak a mese érdekel, akkor sötétségbe maradunk, mert az Isten nélkül sötétség van. A 9. oldalon írja Fekete Ágnes, hogy mi magyarok az átlagnál érzékenyebbek vagyunk az összhangra. Hiszen a ragozásban is figyelünk arra is, hogy a magas hangrendű ragok mellé magas hangrendű ragok kerüljenek. Éppen ez az a nyelvi sajátosság, amit a külföldiek olyan nehezen tanulnak meg. A zsigereinkben érezzük, hogy a hangok harmóniára vágynak, és velük együtt mi is. A 16. oldalon írja Kovács Mihály, hogy a Római Birodalom egyik gazdag kereskedő városa volt a második Antiohosz szír király által alapított Laodicea, melyet a feleségéről nevezett el. Laodicea híres volt a bankjairól, gyógyszerészeti főiskolájáról, textiliparáról, azon kívül 3 színháza is volt. A lakói jómódú emberek lehettek, mert amikor földrengés pusztította el a városukat, a saját erejükből építették azt újjá. A 19. oldalon írja Fekete György, hogy Beirutban békében megférnek egymás mellett a keresztény templomok és a mecsetek, az arab utcatáblák, a taxik visszapillantóján lógó rózsafűzérek, a Mária szobrok és a feszületek a házak falán, valamint a halacskás Jézus matricák az autók hátulján. Azért van ez, mert a lakosság 54%-a muzulmán, 40%-a pedig keresztjén. Beirutban 1848-ban jött létre az első arab ajkú protestáns gyülekezet, a francia fennhatóság alatt szerveződtek zsinati közösségbe. Ők is a reformáció kálvini ágához tartoznak, a gyülekezeteik nagyfokú autonómiával bírnak. A gyermekkeresztséget gyakorolják, viszont az általunk ismert konfirmáció nincs meg náluk. Kedves hallgatóink! A Reformátusok lapja után az Új Ember katolikus hetilap 2 számával fejezzük be a lapszemlénket a 24 oldalon, és a 40 oldalas műsor mellékleten 45 cikket találunk. A 13. oldalon mondja Pál Feri atya, hogy egyes szülők, ha valami dolguk akad, hosszabb időre is odaadják a gyermekeiknek az okostelefonjaikat, az okos eszközeiket, amelyekkel azok 3 órán át is nyugodtan elvannak a szüleik nagy örömére. Azonban a kicsik még fejletlen és érzékeny idegrendszere éppen ekkor sérül, és az okos eszközök használata idővel függőséget okoz náluk. Tehát nem szükségletről, hanem függőségről van szó. A 16. oldalon írja Dejcsics Konrád bencés pap, hogy az egyház eredetileg december 29-én tartotta a Szent Család ünnepét 5 nappal karácsony után. Bölcsen tette, ennyi idő alatt az embereknek volt alkalmuk együtt lenni, közösen enni, együtt elidőzni az ünnep fényeiben, a családi tűzhely melegénél. A 22. oldalon írja Marsut Réka, hogy ha romániai magyarokról beszélünk, akkor sokszor csak az erdélyi magyarokat értjük alatta, és kevésbé gondolunk arra, hogy Romániában, a Kárpátokon túl is élnek magyarok, például Moldvában és Bukarestben is. Ők nem csak etnikai, hanem vallási kisebbségben is vannak. A túlnyomó részt román, ortodox tengerben élik meg a vallásukat. A 24. oldalon írja Várnai Jakab, ferences, hogy a betlehemi születés bazilika belső mozaik borításának mindössze 15%-a maradt meg. A mostani restaurálás során, a jövőre gondolva, számítógépen regisztráltak minden egyes mozaik kockát, szám szerint 1.600.000. A pusztulás fő oka a beázó tetőzet volt, amit az évszázadok során a törökök nem engedtek kijavítani. Sőt, a mozaik hullását olykor még siettették is. A régi följegyzések arról számolnak be, hogy a török katonák lövésekkel rombolták a mozaikot. A sérülések vizsgálata ezt igazolta is, régi puskagolyókat találtak a falban, és Krisztus és a szentek arcát több helyen elcsúfították a lövésnyomok. A Mértékadó nevű műsor melléklet 7. oldalán írja Mészáros Ákos, hogy Michelangelo elsősorban szobrásznak tartotta magát, az ókori görög szobrok mintájára készítette el az ifjú Dávid szobrát, egészen tökélyre fejlesztve az anatómiát. A firenzei mester kifaragta a tökéletes emberi testet. Kedves hallgatóink! A 2017. december 31-ére dátumozott lapok ökumenikus egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária Besnyőn, az Új Ember katolikus hetilap ismertetésével fejeztük be. Elbúcsúzik önöktől a szemlekészítője Kós Albert, abban a reményben, hogy egy hét múlva, ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni. Akinek van észrevétele, kérjük, közölje!